minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Öt óra. Napköszöntő. Reggeli magazin. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, 2025. december 13-a van szombat. Szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Munkatársaim a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett, a hírszerkesztő hírolvasó Sinkovics Andrea, a technikai pultnál pedig Fehér József ül. Rádiónk igazgatója Bércesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek. A mai nap gondolatébresztő mondata Arthur Schopenhauertől származik, és így hangzik: ritkán gondolunk arra, amink van, és túl gyakran arra, amink nincs. A folytatásból kiderül, milyen műsorokkal várjuk Önöket a készülékek elé 7:30 előtt. Hamarosan a napi májával folytatjuk adásunkat, majd híreket hallhatnak, 5:10-től a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk, majd hírek, ezután a névnaposokat köszöntjük, és a kalendárium eseményeit ismerhetik meg, 5:50-től adventi gondolatokkal jelentkezünk. 6:00-tól kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan Rorate Szent Misét közvetítünk. Ezután hírek, majd a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallhatják. 7:20-tól adventi gondolatokat hallhatnak. Ezután hírek, majd ezt követően jelentkezünk legközelebb műsorismertetéssel. Tartsanak velünk, érdemes!
A nap imája.
Mit használ nekem, hogy tisztában vagyok bűneimmel, s hogy te, Uram, eljössz? Ha nem jössz el az én lelkembe, ha nem térsz be hozzám, ha nem élsz és nem beszélsz bennem, hozzám kell eljönnöd, az adventnek bennem kell megvalósulnia. Második eljöveteled, Uram, a világ végén következik majd be. Amikor majd elmondhatjuk, számomra a világ keresztre van szegezve, én pedig keresztre vagyok szegezve a világ számára. Add, Uram, hogy a világ vége úgy találjon, hogy életem már az égben legyen.
Hallgassák meg híreinket!
Azok a 65 év felettiek, akik vasárnap éjfélig megrendelik a gondos órát, az ünnepek előtt megkapják. Erről beszélt Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója a közösségi oldalán közzétett videójában. A gondos óra nemzeti ügy. A Magyarország kormánya által indított ingyenes szolgáltatás eddig már több mint 70 ezer nyugdíjas életét mentette meg, mondta Nyitrai Zsolt. Most az ünnepek közelettével egy új akciót indítunk. Amennyiben ön 65 év felett és még nincs gondos órája, akkor amennyiben megrendeli most vasárnap éjfélig, akkor az eszköz még az ünnepek előtt, karácsony előtt odaér önhöz, mondta a miniszterelnök főtanácsadója. Az elmúlt időszak döntései is jelzik, hogy a kormány kiemelt célja a gyermekvédelem megerősítése és az ezen a területen dolgozók megbecsülése. Jelentette ki a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára az időseket és fogyatékossággal élőket gondozó Gólyafészek otthon új intézményének átadó ünnepségén a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei Karcagon. Fülöp Attila köszöntőjében arról beszélt, örömteli a fejlesztés ténye, ugyanakkor szomorú kötelezettség is, hiszen sokkal jobb lenne, ha azok a gyermekek, akikről itt fognak gondoskodni, saját családjukban nőhetnének fel. Ám vannak esetek, amikor erre nincs lehetőség. Ezért is született döntés az új 32 férőhelyes részleg kialakításáról Karcagon, ahol a szomszédos kórházban hagyott, fogyatékossággal élő csecsemők és kisbabák kapnak majd elhelyezést, szeretetet, mindennapi törődést és szakszerű gondoskodást. Jelezte, az új otthont fokozatosan töltik fel, és párhuzamosan biztosítják ehhez a személyi feltételeket is. Emlékeztetett, a kormány az elmúlt időszakban számos olyan intézkedést tett a gyermekvédelemben, melyek a keretek bővítését, stabilizálását, javítását szolgálták és szolgálják. Sokkal biztonságosabb és rövidebb lesz az út Szentdomonkos és Borsodnádast között. A megépült mintegy 7 kilométeres útszakasz fontos eleme a 25-ös számú főút fejlesztésének, mondta Juhász Zoltán, az Építési és Közlekedési Minisztérium közúti beruházás lebonyolítási főosztályának vezetője a helyszínen tartott sajtótájékoztatóján. A főosztályvezető hozzátette, két sávot már meg is nyitottak a vármegye határon átívelő Szerpentines úton. Több mint 6 kilométeren korszerűsítették, és 2x1 plusz kapaszkodó sávos forgalmi sávra szélesítették az utat, amelynek a végleges befejezéséig, várhatóan 2026 tavaszáig, 2x1 sávon haladhat a forgalom, ideiglenesen forgalomkorlátozás mellett. Csuszda Gábor, Borsodabolcs-Zemplén vármegye 3-as számú, valamint Horváth László, Heves vármegye 2-es számú választókerületének országgyűlési képviselője is a fejlesztés fontosságát hangsúlyozta az itt élők számára. A most átadott útszakasz kiváltja a Szentdomonkos és Borsodnádast között található korábbi nyomvonal szűk burkolatszélességgel és kis sugarú ívekkel rendelkező részét. A jelentős távolsági Ózd-Budapest és helyközi buszforgalmat, illetve teherforgalmat lebonyolító főút a régió egyik meghatározó útvonala. Végül az időjárásról. Szombaton túlnyomóan borult párás foltokban tartósan ködös idő várható. Szitálás helyenként előfordulhat. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt lesz. A csúcsérték 1 és 6 fok között változik. Híreket hallottak.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat!
A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Pénteki adásunk tartalmából. Leó pápa a 100 éves olasz titkos szolgálathoz. Tartsák tiszteletben az emberi méltóságot és a kommunikációs etikát. Különbségek harmóniájából építsünk egységet, és ne egyformaságból. A pápai ház szónokának második adventi prédikációja. Leó pápa a 100 éves olasz titkos szolgálathoz. Tartsák tiszteletben az emberi méltóságot és a kommunikációs etikát. A szervezet alapításának 100. évfordulója alkalmából fogadta 14. Leó pápa az Olasz Köztársaság információvédelmi részlegének tagjait. A nemzetvédelmét és a közösség javát szem előtt tartva ne feledkezzenek meg az emberi méltóság és az egyéni jogok tiszteletben tartásáról. Köszönet illeti őket, amiért együttműködnek a Szent Széki rendfenntartó erőkkel.
Correva l'anno 1925, quando fu istituito il servizio informazioni militari.
1925-ben jött létre a katonai hírszerző szolgálat, és ezzel megszületett Olaszországban a titkos szolgálat, mely az állambiztonság megóvását hivatott garantálni. Leó pápa elismerését fejezte ki munkájukért, mely hozzáértést, átláthatóságot és egyben diszkréciót igényel. Mindez súlyos felelősséggel ruházza föl őket azért, hogy állandóan figyeljék a nemzet életére leselkedő veszélyeket, és főként hozzájáruljanak a béke megőrzéséhez. Fárasztó munka ez, de nagyon fontos, hogy megelőzzék a társadalom életére veszélyes eseményeket. Képesség és eszköz szinten egyaránt kifinomultabb lett a szervezet tevékenysége, ugyanakkor a társadalmunk előtt álló kihívások is növekedtek, sokrétűbbé váltak. Ezért a Szentatya a szakértelmen túl arra kérte az olasz titkos szolgálat tagjait, hogy két fontos etikai tényezőre fektessenek hangsúlyt. Tartsák tiszteletben az emberi személy méltóságát és a kommunikációs etikát.
L'attività di sicurezza non deve mai perdere di vista questa dimensione fondante.
A biztonsági tevékenységnek soha nem szabad szem elől veszítenie az emberi személy méltóságának tiszteletét, sem az egyének jogait. Nehéz körülmények között, amikor a közjó háttérbe szorítani látszik minden mást, beleeshetünk abba a csapdába, hogy megfeledkezünk erről az etikai kívánalomról, és ezért nem mindig könnyű megtalálni az egyensúlyt. Ahogyan az Európai Bizottság a jogon keresztül meghatározta a demokráciát, a biztonsági szerveknek gyakran kell információt gyűjteniük az egyénekről, ezért erősen hatással vannak az egyének jogaira. Szükség van meghatározott keretekre, melyek a személyi méltóságot veszik alapul, és őrködni kell a titkos szolgálati munka során adódó kísértések felett. A pápa arra buzdított, hogy cselekedeteik legyenek mindig arányban a közjó célkitűzésével, és hogy a nemzetbiztonság megóvása mindig és minden körülmények között garantálja a személyiségi jogokat, a magánéletet és a családi életet, a lelkiismereti és információs szabadságot, az igazságos eljáráshoz való jogot. Ebben az értelemben törvényekkel kell szabályozni a titkos szolgálat működését, megfelelően nyilvánosságra hozni, rendszeresen ellenőrizni, valamint a költségvetésüket átláthatóvá tenni.
Il secondo aspetto riguarda l'etica della comunicazione. Il mondo delle comunicazioni è notevolmente cambiato negli ultimi decenni.
Leó pápa ezután a kommunikációs etika fontosságára mutatott rá. A kommunikáció jelentősen megváltozott az elmúlt évtizedekben. A digitális forradalom pedig már életünk részévé vált, meghatározza az információcserét és a kapcsolatainkat egyaránt. Az új és egyre modernebb technológiák több lehetőséget nyújtanak, ugyanakkor folyamatos veszélynek tesznek ki minket. A tömeges és folyamatos információáramlás megkívánja, hogy kritikai szemmel őrködjünk bizonyos életbe vágóan fontos kérdések felett, mondta a pápa, majd felsorolta ezeket. A valódi és az álhírek megkülönböztetése, a magánélet jogosulatlan nyilvánosságra hozatala, a gyengébbek manipulálása, a zsarolás logikája, a gyűlöletre és erőszakra úszítás.
Occorre vigilare con rigore affinché le informazioni riservate non siano usate per intimidire, manipolare, ricattare.
Szigorúan vigyázni kell arra, hogy a bizalmas információkat ne használják fel megfélemlítésre, manipulálásra, zsarolásra. Politikusok, újságírók vagy a civil társadalom más tagjainak hiteltelenítésére. Mindez érvényes az egyházi környezetben is, figyelmeztetett a pápa. Sok országban az egyház a titkos szolgálatok áldozata, amelyek nem jó célokból cselekszenek, és elnyomják az egyház szabadságát. Ezeket a kockázatokat mindig mérlegelni kell, mint ahogy szilárd erkölcsi tartást igényel azoktól, akik ezen a területen dolgoznak. Ez a kényes és felelősségteljes szerep olykor valódi veszélyekkel jár. A Szent Atya megemlékezett azokról a titkos szolgálati kollégákról, akik különleges kiküldetéseken életüket veszítették. Végül köszönetet mondott, amiért segítik a Szent Szék és Vatikán városi állam biztonságának garantálását. Együttműködnek a csendőrséggel, a Vatikánnal, a Szent Székkel. Folytassák munkájukat, mindig a közjót tartva szem előtt. Felelősen és kiegyensúlyozottan mérlegeljék az egyes helyzeteket, amelyekben el kell járniuk. Maradjanak hűek azokhoz a jogi és etikai elvekhez, amelyek az emberi személy méltóságát helyezik mindenek fölé. Gratulálok, amiért munkaközösségként együtt élitek meg a Szent Évet, búcsúzott a pápa, apostoli áldását adva rájuk és hozzátartozóikra. Boldog karácsonyt mindenkinek!
Che accompagno con la benedizione apostolica per voi e per le vostre famiglie. Auguro a tutti un buon Natale. Grazie.
Különbségek harmóniájából építsünk egységet, és ne egyformaságból. Második adventi beszéd. Roberto Pasolini kapucinus atya, a pápai ház szónoka, a Szent Atya és a Római Kúria tagja jelenlétében tartott második adventi prédikációját, építsük újjá az Úr házát, egy szembenállás nélküli egyház címmel tartotta meg. Nehol gonyozzunk le a múltban, ne rónjunk fejveszetten előre, hanem a lélek erejében, tisztelve az egyház tagjainak különbözőségét, építsük fel türelemmel az Isten szent egyházát, ajánlotta a szónok.
Santo Padre, fratelli e sorelle tutti, il Signore vi dia pace. Nella prima meditazione di avvento abbiamo rivolto lo sguardo alla parusia del Signore.
Az özönvíz után Isten szövetséget köt Noéval, és újra benépesül a föld, mégpedig sokféle nép, mindegyik saját nyelvével. Ez a differenciálódási folyamat azonban az emberiséget a szétszóródás veszélyének teszi ki. Miután az emberiség megtapasztalta a létezés törékenységét, a most születő új emberiség fél a széttöredezéstől, és ebben az összefüggésben születik meg Bábel tornának a története, amely az özönvízhez hasonlóan nagyon mély tanítás rejt magában, amely máig érvényes. A Teremtés könyve említi, hogy egy volt a nyelve, és egy a beszéde az egész földnek, ami éppen kívánatos, de a folytatás már kétértelmű következtetés. Rajta építsünk várost és tornyot, amelynek teteje az égig ér. A szándék világos. olyan megerősített várost építeni, amely látszólag biztosítja ugyan az emberi nem egységét, ám a különbözőségek kizárása, nem pedig kibékítése és harmonizálása már egy halálos terve, állapította meg a kaputinus atya.
È in questo clima che sorge il racconto della Torre di Babele, collocato immediatamente dopo l'elenco dei popoli.
Eme egységes és kiszámítható világépítésének új technológiája a sablonra égetett fazontégla és a bitumen, szemben a régi egyedi faragott kövekkel és a vakolattal. Eredménye, hogy abban látszólag mindenki egyetért, de az egyedi hangok kizárása árán. A szónok a képet a 20. század totalitarizmusaira alkalmazta, amelyek csak egyetlen gondolkodásmódot tűrtek meg, minden mást kiirtottak. Amikor az egységet a különbségek elfolytásával építik, ennek eredménye nem egy közösség, hanem a halál. Igaz, más formában, de a közösségi média és a mesterséges intelligencia lehetőségével a homogenizáció az egyformájúvá tétel révén ma is reális kockázat a Bábel-torony építés, még az egyházon belül is. Hiszen a történelem során a hit egységét sokszor kifejezések és gyakorlatok egységesítésével próbálták elérni. Emlékedés a második pontjában a szónok Isten sajátos stílusára utalt, aki meglepő módon éppen a zűrzavart használja, mint terápiát. Az Isten ironikusan lehajol, hogy megnéz azt a nagy tornyot, és aztán összezavarja a nyelvüket. Első pillantásra ez Isten féltékenységnek tűnhetne, de valójában Isten nem büntetni akar, hanem megakadályozni a teremtés leépítésének végzetes folyamatát. Mert mit is jelent az egységet az uniformizálás által építeni? Tette fel a kérdést a szónok.
Di fronte al progetto di Babele, Dio sceglie di intervenire in un modo sorprendente, lontano sia dalla punizione, sia dall'indifferenza.
Azt, hogy megtagadjuk az embereket egyediségükben, feláldozzuk a különbségeket a közös projektért, eltöröljük azt a másságot, amely lehetővé teszi a találkozást. Ez egy azonos másolatokból álló társadalom veszélyes utópiája, ahol nincs helye a meglepetésnek. A nyelvek összezavarása tehát védelem, nem pusztítás. Az étosz meg, hogy az élet újra felvirágozhasson. Megakadályozza, hogy egyetlen dolog elfolytson minden mást. A szétszórtság így gyógyírré válik, Isten ugyanis azt akarja, hogy az emberiség egységes legyen, de ne a különbségek eltörlésével. A bábeli nyelvzavart valójában annak tükörképével, az újszövetségi pünköst eseményével értjük meg, hiszen az apostolok cselekedetei leírása szerint a különböző nemzetekből származó és különböző nyelveket beszélő emberek megértik az apostolokat, noha mindenki saját nyelvén beszél. A nyelvi pluralitás nem szűnik meg, nincs egységesség, mégis van közösség. Pünkös lesz Isten válasza a bábeli gyötrelmekre. Pazolini atya harmadik nagy gondolata a templom újjáépítése. Az emberiség csak lassan értette meg Bábel tanúságát, hogy Isten és emberek találkozása csak ott lehetséges, ahol megmaradnak az egyesítő hasonlóságok és az igazi közösséget alkotó különbségek. Az ígéret földjére belépő Izrael népe olyan szervezeti formára vágyott, amely hasonló a környező népekéhez. Egy királyra, aki vezeti a népét, és egy templomra, amely őrzi az Úr és törvénye jelenlétét.
La storia mostrerà quanto questa ambivalenza sia reale. Il tempio di Gerusalemme verrà distrutto più volte.
Mindkét kérés kétértelmű, mert Istennek, Izrael egyetlen igazi királyának uralmát egy emberi személye cserélni, a templom, mint az imádságháza pedig ki lenne téve a formaságoknak és visszaéléseknek. Ezért is kérdezi az Úr Nátán profétán keresztül, te akarsz nekem házat építeni, hogy én abban lakjak? Mint a Isten emlékeztetni Dávidot arra, hogy a szövetség kezdeményezése mindig tőle származik, és nem korlátozódhat egy ember alkotta épületre. A történelem aztán meg is mutatta az aggodalom alapját, mert a jeruzsálemi templomot többször is lerombolták, a proféták értelmezése szerint Isten törvénye iránti hűtlenségük miatt. Így amikor visszatérnek a babiloni számüzetésből, a lerombolt templomot fel akarják újból építeni, és neki látnak a munkának. együtt csinálják, és ez szép, sőt, megindító, mert mindenki magára vállalja a fal egy szakaszának helyreállítását közvetlenül a saját házával szemben. Aztán neki fognak a templom újjáépítésének, és amikor megvetik annak alapját, már öröményeket énekelnek, igaz vannak, akik a régi csiratják, de a dal már legalább két szólamú. A pápai házszónokának negyedik alapgondolata az egyház megújulását értelmezte. A templom újjáépítésének bibliai története értékes foglalata az egyház misztériumának és időben térben átívelő örökös megújulási igényének a megértéséhez. A jeruzsálemi falakhoz és a templomhoz hasonlóan az egyház arra hivatott, hogy folyamatosan újjáépítse magát, hogy történelmi megjelenése az evangélium szépségét tükrözze. Főként a szentek értették meg ezt jól, és időben jelezték is, amikor az Isten háza a fáradtság jeleit mutatta. Közülük Assisi Szent Ferenc különleges helyet foglalt el. Utalt a kapucinus barát a jól ismert történetre, mely szerint hivatása keresése csendjében a szent meghallotta az Úr hangját. Ferenc, menj és javítsd meg házamat, amely, mint látod, romokban hever. Szent Ferenc erre az isteni hívásra a kőépület helyreállításával válaszolt. Azonban hamarosan megértette, hogy a megújítandó templom maga az egyház, amelyet megosztottság sebzett meg, és benne sokak életmódja megterhelték azt, mert már nem mutatta az evangélium frissességét. Követőinek gyökeres elkötelezettségével azonban Szent Ferenc visszaállította az egyházban az evangéliumi testvériség ragyogó egyszerűségét. Ám ez valójában nem újdonság, mert az egyház az évszázadok során mindig érezte és tapasztalta megújulás szükségességét, hogy hűséges maradjon önmagához, és ugyanakkor továbbra is szolgálja a világot.
Quando finalmente vengono gettate le fondamenta del tempio, la scena si riempie di entusiasmo.
A II. Vatikán zsinat is emlékeztetett arra, hogy a zarándok egyházat Krisztus folyamatos megújulása hívja, és hogy az egyház minden megújulása lényegében a hivatásához való nagyobb hűségből áll. A megújulás tehát nem rendkívüli szükséglet, hanem az egyház hétköznapi magatartása, amely hűséges kíván maradni az evangéliumhoz és az apostoli küldetéshez. Izrael népének története azt tanítja nekünk, hogy az egyház megújulása soha nem esik egybe azzal a kísértéssel, hogy mindent uniformizáljunk, ami azt gondolja, hogy a közösséghez csak stílus, érzékenység vagy kifejezésmód azonosságra van szükség. Az önmagát megújító egyház nem egységes egyház, hanem olyan egyház, amely képes befogadni a sokféleséget, a lélekre bízva azt a feladatot, hogy a mi mértékeinknél nagyobb harmóniába rendezze azt. Egy újabb elem a falakat építő sajátosságából bontakozik ki, mert egyik kezükkel dolgoznak, a másikkal pedig fegyvert forgatnak. A megújulás soha nem naív vagy békés vállalkozás, hiszen folyamatos lelki küzdelmet igényel, mert a keresztség nem csak az építésre, hanem az evangélium ellentmondó dolgok elhárítására is felvértez minket. Akik felhagynak a harccal, a büszkeség, a lustaság, az illúzió vagy az ideológiák ellen, azok felhagynak Krisztus testének építésével is.
Anche per noi il rinnovamento della Chiesa passa da gesti umili e concreti.
Az egyház annyiban újul meg, amennyiben tagjai beleegyeznek abba, hogy továbbra is részt vesznek a hiteles lelkiarcban anélkül, hogy a steril konzervativizmus vagy a kritikátlan előrehaladás zsákutcáiba menekülnének. Zárta a második adventi prédikációját Pazolini atya, a pápai ház szónoka.
Itt a Vatikáni Rádió kedves hallgatóink, pénteki adásunk hangzott el. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudetur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották. Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Öt óra 30 perc van.
Hírek a Szent István Rádióban.
Azok a 65 év felettiek, akik vasárnap éjfélig megrendelik a gondos órát, az ünnepek előtt megkapják. Erről beszélt Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója a közösségi oldalán közzétett videójában. A gondos óra nemzeti ügy. A Magyarország kormánya által indított ingyenes szolgáltatás eddig már több mint 70 ezer nyugdíjas életét mentette meg, mondta Nyitrai Zsolt. Most az ünnepek közelettével egy új akciót indítunk. Amennyiben ön 65 év felett és még nincs gondos órája, akkor amennyiben megrendeli most vasárnap éjfélig, akkor az eszköz még az ünnepek előtt, karácsony előtt odaér önhöz, mondta a miniszterelnök főtanácsadója. Az elmúlt időszak döntései is jelzik, hogy a kormány kiemelt célja a gyermekvédelem megerősítése és az ezen a területen dolgozók megbecsülése. Jelentette ki a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára az időseket és fogyatékossággal élőket gondozó Gólyafészek Otthon új intézményének átadó ünnepségén a Jász-Nagykunszolnok vármegyei Karcagon. Fülöp Attila köszöntőjében arról beszélt, örömteli a fejlesztés ténye, ugyanakkor szomorú kötelezettség is, hiszen sokkal jobb lenne, ha azok a gyermekek, akikről itt fognak gondoskodni, saját családjukban nőhetnének fel. Ám vannak esetek, amikor erre nincs lehetőség. Ezért is született döntés az új 32 férőhelyes részleg kialakításáról Karcagon, ahol a szomszédos kórházban hagyott, fogyatékossággal élő csecsemők és kisbabák kapnak majd elhelyezést, szeretetet, mindennapi törődést és szakszerű gondoskodást. Jelezte, az új otthont fokozatosan töltik fel, és párhuzamosan biztosítják ehhez a személyi feltételeket is. Emlékeztetett, a kormány az elmúlt időszakban számos olyan intézkedést tett a gyermekvédelemben, melyek a keretek bővítését, stabilizálását, javítását szolgálták és szolgálják. Sokkal biztonságosabb és rövidebb lesz az út Szentdomonkos és Borsodnádast között. A megépült mintegy 7 kilométeres útszakasz fontos eleme a 25-ös számú főút fejlesztésének, mondta Juhász Zoltán, az Építési és Közlekedési Minisztérium közúti beruházás lebonyolítási főosztályának vezetője a helyszínen tartott sajtótájékoztatóján. A főosztályvezető hozzátette, két sávot már meg is nyitottak a vármegye határon átívelő Szerpentines úton. Több mint 6 kilométeren korszerűsítették, és 2x1 plusz kapaszkodó sávos forgalmi sávra szélesítették az utat, amelynek a végleges befejezéséig, várhatóan 2026 tavaszáig 2x1 sávon haladhat a forgalom, ideiglenesen forgalomkorlátozás mellett. Csuszda Gábor, Borsodabolyi-Zemplén vármegye 3-as számú, valamint Horváth László, Heves vármegye 2-es számú választókerületének országgyűlési képviselője is a fejlesztés fontosságát hangsúlyozta az itt élők számára. A most átadott útszakasz kiváltja a Szentdomonkos és Borsodnádast között található korábbi nyomvonal szűk burkolatszélességgel és kis sugarú ívekkel rendelkező részét. A jelentős távolsági Ózd-Budapest és helyközi buszforgalmat, illetve teherforgalmat lebonyolító főút a régió egyik meghatározó útvonala. Végül az időjárásról. Szombaton túlnyomóan borult párás foltokban tartósan ködös idő várható. Szitálás helyenként előfordulhat. a légmozgás gyenge vagy mérsékelt lesz. A csúcsérték 1 és 6 fok között változik. Híreket hallottak.
Azért vannak a jó barátok, hogy a rég elvesztett álmot visszahozzák néked majd egy szép napon. Azért vannak a jó barátok, hogy az eltűnt boldogságot visszaidézzék egy fázós alkonyon.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Kedves hallgatóink, ma december 13-án Luca és Otília napja van. Szeretettel köszöntjük az ünnepelteket névnapjuk alkalmából, és sok boldogságot kívánunk nekik innen a Szent István Rádióból. Nézzük a névnapok eredetét. A Luca a Lucia régi magyar formája, ami egy latin eredetű név, a Lucius, férfi név női párja, jelentése virradatkor, hajnalhasadáskor született. Az Otília német eredetű név, jelentése öröklött vagyon. Isten éltesse tehet a névnaposokat, és persze azokat is, akik a mai napon születésnapjukat ünneplik, vagy másokból fontos nekik a mai dátum, a következő szám nekik szól.
Kell. Mielőtt a fáradtság elér, mielőtt még jól laknánk a régivel, mielőtt az álom véget ér, csak együtt érjük el, hogy jobb legyen az álmainkból új világ. Látod, egyre többen jönnek el már, de is itt leszel, mert szükségünk van rád. Hogy jobb legyen. Mit felelhetek, soha nem fogok hazudni már, legalább az álmaimhoz hű leszek, a gyerekem még biztatásra vár, csak együtt érjük el, hogy jobb legyen az álmainkból új világ. Látod, egyre többen jönnek el már, de is itt leszel, mert szükségünk van rád. Csak együtt éljük el. Hú.
Kalendárium. Évfordulók, ünnepek és emléknapok.
Kedves hallgatóink, most pedig következzenek a napjeles eseményei a Szent István Rádió kalendáriumából. December 13-a az év 347. napja a Gergely naptár szerint, az évből még 18 nap van hátra. Szent Lucia, azaz Luca, szicíliai vértanú emléknapja katolikus egyházunkban, melyhez számos népszokás is kapcsolódik. December 13-a a Nobel ünnepségek záró napja és az új Nobel-díjasok, köztük egy magyar köszöntése Gyertyás koronával. Nézzük, kik születtek ezen a napon a történelem folyamán. 1521-ben született 5. Sixtus pápa, 1768-ban született Asbóti János természettudós, a keszthelyi Georgikon igazgatója. 1797-ben született Heinrich Heine, német költő, író. 1815-ben látta meg a napvilágot Veres Pálné, a magyar nőnevelés ügy egyik előharcosa, az első nőképzőegylet alapítója. 1834-ben született Keleti Gusztáv, magyar festő, műkritikus, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja. 1908-ban ezen a napon született Gárdonyi László, magyar színész, érdemes művész. 1925. december 13-án született Gyenge Árpád, Jászai Mari díjas, magyar színész. 1953-ban született Magyar Zoltán, kétszeres olimpiai bajnok, magyar tornász, sportvezető, állatorvos, a nemzet sportolója. 1957-ben született Steve Buscemi, amerikai színész, filmrendező, producer és forgatókönyvíró. 1967-ben ezen a napon született Jamie Foxx, Oscar-díjas, BAFTA-díjas amerikai színész. Most nézzük, kik hunytak el december 13-án a történelem folyamán. 1124-ben halt meg II. Kallixtus pápa, 1250-ben hunyt el II. Frigyes, német-római császár. 1466-ban ezen a napon halt meg Donatello, firenzei szobrászművész. 1678-ban hunyt el Bársony György, nagyváradi, később egri püspök. 1820-ban ezen a napon hunyt el gróf Széchenyi Ferenc, a Magyar Nemzeti Múzeum alapítója. 1847-ben halt meg Barkóczi László, magyar báró, a székesfehérvári püspök. 1894-ben távozott közülünk Xántus János, magyar író, természetkutató, néprajzos. 1895-ben hunyt el Jedlik Ányos, magyar természettudós, bencés szerzetes, tanár, a dinamó és a szódavíz feltalálója. 1926-ban távozott közülünk Stróbla Lajos, magyar szobrász. 1963-ban halt meg Rösler Endre, magyar opera énekes. 1985-ben hunyt el Beck András, Kossuth és Munkácsi díjas magyar szobrászművész. Most nézzünk még néhány eseményt, amik a mai naphoz köthetők. 1442-ben ezen a napon 5. Lászlónak, illetve az ő nevében az anyjának, Luxemburgi Erzsébet magyar királynénak, valamint első Ulászlónak a hívei békét kötöttek, melynek értelmében első Ulászló eljegyezte 5. László idősebb nővérét, Annát. 1477-ben ezen a napon Korneuburgban Hunyadi Mátyás letette az esküt, mint Csehország királya. 1545. december 13-án 3. pápa megnyitotta a tridenti zsinatot a tridenti főszékes egyházban. 1915-ben az első világháború keleti frontján osztrák, magyar és német csapatok elfoglalták Grodno erődjét. 1937-ben ezen a napon a japán csapatok elfoglalták Nanking, kínai várost. Kezdetét vette a 6 hétig tartó mészárlás, amikor 25 ezer lakost öltek meg. 1941. december 13-án Magyarország hadat üzent az Amerikai Egyesült Államoknak. 1966-ban ezen a napon a vietnámi háborúban az amerikai légierő megkezdte Hanoi bombázását. 1974-ben Málta köztársasággá vált. 1991-ben ezen a napon Észak- és Dél-Korea egyezményt írtak alá, amely formálisan is véget vetett a koreai háborúnak. 1993-ban Magyarországon megalakult a Boros kormány. 2007-ben ezen a napon történt a Lisszaboni szerződés aláírása. Kedves hallgatóink, ez volt a mai nap kalendáriuma. Tartsanak velünk holnap is!
Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
A tegnapi evangélium témáját, az elfogadást és az elutasítást folytatja a mai részlet. Az adventi készület azt a célt szolgálja, hogy a karácsonykor megszülető gyermekben felismerjük a világ megváltóját. Jézus szavai ma arra emlékeztetnek bennünket, hogy Isten már jelen van életünkben, de nem mindig ismerjük fel jelenlétét. A tanítványok kérdése az eljövendő illésről egy mélyebb igazságra irányítja a figyelmünket. Keresztelő János már eljött, de sokan elutasították őt, mert más elképzeléseik voltak a messiási időkről. Mi is ugyanazt tapasztaljuk napjainkban, mint egykor Keresztelő János és Jézus kortársai. Isten nem úgy szól hozzánk, ahogy mi elképzeljük. Olykor egy szegény ember halk szavában, máskor egy gyermek mosolyában, ismét máskor egy-egy próbatételben, de mi tovább megyünk az ilyen pillanatokban, mert valami mást vártunk. Advent arra hív, hogy ne csak várjunk, hanem tanuljuk meg felismerni Isten jelenlétét. Keresztelő János nem előkelő ruhában lépett a nép elé, hanem egyszerűen, szerényen. Megjelenése, magatartása prófétai jel, miként az is, hogy Isten igazságát hirdette. A megváltó Jézus is csendben érkezik a világba, szerény körülmények között, a betlehemi istálló csendjében születik meg. Nyitott lélek és befogadó szív kell ahhoz, hogy felismerjük a betlehemi újszülöttben az Isten fiát.
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, hamarosan kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan a Rorate Szent Misét közvetítünk. Ha tehetik, imádkozzanak velünk!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
6 óra.